Márk evangéliuma második és harmadik fejezet. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Nekem ez nagyon tetszik, hogy hirdette nekik az igét. Sajnos, ha rádiót hallgatunk vagy tévét nézünk, akkor azt látjuk, hogy sok minden mást is hirdethet valaki. Vannak, akik mindenféle vadélményeket hirdetnek, pedig mennyire fontos lenne, hogy egyszerűen csak az igét hirdessük. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus tehát bent volt a házban, körülötte pedig olyan sok ember gyűlt össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Akkor megjelent négy ember, akik hozták barátjukat, aki nem tudott járni. Ez a négy férfi pedig elkeseredetten próbálta eljuttatni barátját Jézushoz. Mivel azonban az ajtóhoz nem fértek oda, valószínűleg hátulról felmásztak a tetőre, megbontották azt, és így eresztették le az ágyat, amelyen béna barátjuk feküdt. Jézus bent van a házban, beszél az emberekhez, és egyszer csak leereszkedik közéjük az ágy, ezzel a mozgásképtelen emberrel. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Szerintem a négy barát ekkor csalódott volt, mert azt gondolták, hogy mi nem azért hoztuk Jézust, hogy üdvözüljön, hanem azért, hogy meggyógyuljon. Jézus azonban először a legfontosabb dologgal foglalkozik. Mi a legfontosabb dolog? Az ember üdvössége fontosabb, vagy a gyógyulása? Minden ember esetében a legfontosabb dolog az, hogy üdvözüljön. Jobb az, ha az ember bár mozgásképtelen, de a mennybe jut, mint az, ha egészséges, de a pokolra kerül. Minden embernek a lehető leginkább az üdvösségre van szüksége. A legnagyobb Isten által végzett csoda az életünkben a bűntől való megszabadítás csodája. Ezután Isten bevisz minket a fény országába. Jézus tehát először a legfontosabb dologgal foglalkozott. Szavaival a jelenlevő sokasághoz kívánt szólni, és a farizeusok azonnal megértették az üzenetet. Amikor ugyanis Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy Fiam, megbocsátottak a te bűneid, ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Abban teljesen igazuk volt, hogy senki sem bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Abban viszont tévedtek, hogy Jézus Istent káromolja kijelentésével, hiszen ő Isten maga. Dávid király az 51. Zsoltárban, miután Nátán próféta szembesítette őt azzal a bűnnel, amit Betsabé ellen elkövetett, így kiált fel. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Az emberek vétkeit csak Isten bocsáthatja meg, ahogy ezt az írástudók is nagyon helyesen vették észre. Jézus viszont nem káromolta Istent, hanem azt akarta megmutatni, hogy ő maga Isten. Hasonló helyzetet látunk a Márk 10-ben is a gazdag ifjú esetében. A 17-es versben a gazdag ifjú megkérdezi Jézust. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Jézus ezzel nem azt mondja, hogy ő nem jó, sokkal inkább azt, hogy te felismerted az igazságot velem kapcsolatban, felismerted, hogy én Isten vagyok. Miért mondasz engem jónak? Azért, mert rájöttél, hogy én Isten vagyok. Jézus tehát próbálja felnyitni a gazdag ifjú szemét, és rávilágít arra, amit a gazdag ifjú talán nem is tudatosan mondott. Ehhez hasonló a helyzet itt a Márk 2-ben is. Jézus is tisztában volt azzal, hogy csak Isten bocsáthatja meg az emberek bűneit, és Istenként mondta a béna embernek, hogy fiam, megbocsátottak a te bűneid. Jézus tudta, hogy szavai megütik majd a farizeusok füleit. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Vajon melyik könnyebb? Kimondani valószínűleg mindkettőt egyformán könnyű, hiszen az ember azt mond, amit akar. Azt azonban már nehezebb bizonyítani, hogy igaz az, amit mond. Amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, ezt nehéz bizonyítani, mert ennek nincsenek látható külső jelei. Ilyen szempontból tehát sokkal nehezebb azt mondani, hogy kelj fel, fogd az ágyadat és járj, ugyanis egy szempillantás alatt kiderül, hogy az illető képes-e ezt megtenni, vagy sem. Ha tehát én azt mondom, hogy kelj fel, fogd az ágyadat és járj, az a béna ember azonban még mindig maga tehetetlenül fekszik az ágyon, akkor azonnal kiderül, hogy csaló vagyok, és a levegőbe beszéltem. Ha azonban ezután az a férfi valóban felkel és elkezd járni, nyilvánvaló, hogy óriási hatalommal bírok. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent és ezt mondták. Ilyet még sohasem láttunk. Ez csodálatos. Jézus a hegyi beszédben a Máté 5.16-ban a következőket mondja. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne feledjük, hogy kétféleképpen is világíthatunk. Egyrészt úgy, hogy az emberek utána bennünket kezdenek el dicsőíteni, ámulnak és bámulnak rajtunk, csodálatosnak tartanak bennünket. De úgy is világíthatunk, hogy amikor látják ezt az emberek, azt mondják, hogy hát nem nagyszerű az Isten, hát nem jóságos az Isten. Jézus is oly módon munkálkodott, hogy az emberek Isten dicsőítették. És nekünk is így kellene munkálkodnunk. Be kell azonban vallanom, hogy vágyom arra, hogy magamra vonjam mások figyelmét, valahogy ez is a bűnös természetemből fakad. Kisfiúként imádtam amerikai focizni. Megfogtam a labdát, és csak futottam vele, miközben a kommentár hangja üvöltött a hangos bemondóból. Chuck Smithnél van a labda, és rohan vele, mint a villám, és touchdown! Éljen! És mindenki tapsolt, és engem ünnepelt. Amikor 4-5 éves voltam, akkor egyedül kimentem az iskolaudvarra, és elképzeltem, hogy ez történik, hogy mindenki engem ünnepel. Ilyen típusú figyelemre és elismerésre vágytam. Ezért nem meglepő, hogy később, amikor valóban amerikai fociztam, továbbra is a tömeg éljenzésének éltem, és megvalósítottam fiatalkori álmomat. Ez tehát valahogy benne van az ember régi természetében. Amikor azonban megtérünk, akkor azt kell tartanunk ó emberünkről, hogy halott. Többé nem saját dicsőségünket keressük, hanem úgy munkálkodunk, hogy amikor az emberek meglátják jó cselekedeteinket, akkor a mi atyánkat dicsőítsék a mennyben. Ebben Jézus példát mutat nekünk itt a Márk 2-ben is. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. Máté tehát vámszedő volt. Érdekes, hogy Jézus több tanítványát is Kapernaum környékéről hívta el. És történt, hogy amikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Máté egy vacsorát ad Jézus tiszteletére, erre pedig meghívja bűnös barátait is, mert azt akarta, hogy ők is találkozzanak Jézussal. Érdekes, hogy a többi evangéliumban azt olvashatjuk, hogy Máté készítette el ezt a vacsorát. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel együtt eszik, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért kavart Jézus viselkedése ilyen nagy port a farizeusok körében, meg kell értenünk a zsidó kultúrát. A zsidó kultúrában, ha te egy asztalnál ettél valakivel, mondhatni egyé váltatok. Általában ugyanis volt egy nagy tál leves, illetve egy vekni kenyér az asztalon, evőeszközt pedig nem használtak. Egyszerűen törtek egy keveset a kenyérből, belemártották a közös levesbe, majd megették. Amikor lenyeljük a kenyeret, akkor az tulajdonképpen a testünk részévé válik. Mivel ugyanazon kenyérből törünk, ezért ugyanazon kenyér válik az asztalnál ülő minden ember testének részévé is. Ilyen értelemben tehát, ha én veled együtt vacsorázok, akkor egymás részévé válunk. Na ezért volt az, hogy egy zsidó nem volt hajlandó egy asztalhoz ülni egy pogánnyal, hiszen ők nem akartak egyé válni a pogányokkal. Ezért amikor Jézus vámszedőkkel és bűnösökkel ült egy asztalhoz, a zsidó gondolkodás szerint egyé vált velük. És ez is volt a szándéka, hogy velünk, bűnösökkel azonosuljon. Isten azonban bűnné tette őt értünk, őt, aki nem ismert bűnt, hogy általa mi lehessünk Isten igazságává. Jézus a mi bőrünkbe bújt, hogy megtartson bennünket. Az írástudók tehát nagyon csodálkoztak, és nem értették, hogy miként lehetséges ez. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. A böjt nem más, mint egy szellemi értelemben vett önmegtartóztatás, ami arról szól, hogy az ember ellenáll a testi vágyának, és meghal önmagának. Amikor Jézus a tanítványaival volt, nem kérte tőlük, hogy böjtöljenek. Tulajdonképpen azt mondta, hogy amíg itt van a vőlegény, addig örvendezzünk, bulizzunk, és majd eljön a böjt napja is, amikor már nem lesz itt a vőlegény. Az Ószövetségben láthatjuk például, hogy Dániel böjtöl, vár az Úrra és imádkozik. Dániel pedig úgy böjtölt, hogy nem evett húst és kalácsot, és nem ivott bort. Az ember egy ideig sok mindenre mondhat nemet, például a fagylalt kehelyre. A böjtnek tehát különböző fajtái vannak. Az egyik fajtája az, hogy egyáltalán semmit nem eszünk és nem is iszunk, egy másik pedig az, hogy nem eszünk, de vizet iszunk. Azt is megtehetjük, hogy egy ideig bizonyos dolgokra nemet mondunk. Így módon megtagadjuk a testünket azért, hogy imában az Úrra várjunk. Lelkünket az ima és Isten igéje táplálja ugyanúgy, ahogy az étel táplálja a testünket. A testünket nagyon hűségesen szoktuk táplálni, naponta háromszor is. Azonban nagyon gyakran elhanyagoljuk a lelkünk táplálását. Ne feledjük, hogy a lelkünk és a testünk folyamatosan tusakodnak, és sokszor testünk győz a lelkünk felett. Ez azonban nyilvánvaló, mert testünket hűségesen tápláljuk, ugyanakkor következetesen elhanyagoljuk lelkünk táplálását. Amikor tehát imádkozom és böjtölök, mondhatni felborítom a dolgok természetes menetét. Egy ideig nem a testemet táplálom, hanem a lelkemet. Ennek eredményeként a testem elleni harcban a lelkem kezd megerősödni, és győzedelmeskedik. Ezért fontos tehát a böjt. Itt tehát a farizeusokról van szó, akiknek életében megvoltak határozva a böjt napjai, illetve a különféle szertartások. Jézus azt mondja. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. Képzeljük el, hogy van egy nagyon régi köpenyünk, amit már régóta hordunk. Számtalanszor kimostuk már, annyiszor, hogy biztosan nem megy már össze. Tegyük fel, hogy kiukad, és egy teljesen új ronydarabot használunk foltként. Ha ezt tesszük, az első mosás alkalmával a folt összemegy, mert új anyagból van, és ezáltal még inkább szétszakítaná régi köpenyünket. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszteni a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is. Hanem az új bor új tömlőbe való. Vajon mit akar ezzel Jézus mondani? Az, hogy egyes vallási rendszerek annyira megkövesednek, hogy szinte lehetetlen rajtuk változtatni. Így amikor Isten egy új munkát akar elvégezni, akkor általában a meglevő vallási rendszeren kívül kezd el munkálkodni, mert a régi köpeny nem viseli el az új posztóból készült foltot, nem viseli el Isten új munkáját. És mennyire igaz ez, hisz személyesen is láthatjuk e kijelentés igazságát. Mi is tanúi lehetünk ennek, amikor az Isten a hippiket akarta megmenteni. A fennálló rendszer azonban nem tudott mit kezdeni ezekkel a hosszúhajú, mezitláb mászkáló srácokkal. És Isten elindított egy új szolgálatot azért, hogy elérje azokat, akiket el szeretett volna érni. Az én imám is az, hogy segítsen Isten, hogy rugalmasak maradjunk. Nem akarok egy olyan séma szerint működni, amelyben nincsen hely az újításoknak. Nem akarom, hogy azt szajkózzuk, hogy már évek óta így csináljuk, és csak pásztor is így csinálja. Szeretnék mindenkor rugalmas lenni Isten követésében. Áldottak a rugalmasak, mert nem töretnek meg. Nem szabad begyepesedetté válnunk, nem szabad a sémáinkhoz annyira ragaszkodjunk, hogy nem mozdulunk akkor, amikor Isten mozdulni és munkálkodni szeretne. Isten így is úgy is munkálkodni fog, vagy velem, vagy nélkülem. De én rugalmas szeretnék lenni, és ha Isten tovább indul, akkor tovább akarok én is indulni. Érdekes dolog Istennel kapcsolatban, hogy ő nem hagyja magát beskatujázni. Hiába mondjuk, hogy Isten ezelőtt így és így csinálta. Lehet, de mi van akkor, ha most másképpen szeretné ezt elvégezni? Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy szinte kijelölik Isten számára azt az utat, amelyen járnia kell, pedig Isten mindig letér az általunk kijelölt útról. Mindig másként munkálkodik az emberek életében. Ezért mindig legyünk nyitottak és rugalmasak, és álljunk készen arra, hogy Isten szent lelke különféle módokon munkálkodhasson. És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tétdesni kezdték a kalászokat. Májusban és kora júniusban kezd a búza beérni, és ha az ember egy kalász letép és morzsolgatni kezdi, akkor egy idő után néhány búzaszem lesz a tenyerében. Ha a szájába veszi és elég ideig rágja, akkor rágószerűvé válik, és így azt egész nap is rághatja. Emlékszem, hogy gyermekkoromban a búzaszemeket kiszedegettük a csirkéknek szánt eledelből, ugyanis nem volt pénzünk rágóra, és addig rágcsáltuk a búzaszemeket, amíg rágó nem lett belőlük. A tanítványok is tépkedni kezdték a kalászokat, és megették a búzaszemeket. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak. És azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia ura a szombatnak is. Az emberek szükségletei elsőbséget élveznek a törvénnyel szemben. Dávid és emberei éhesek voltak, és azért cselekedtek úgy, ahogy cselekedtek. A törvény értelmében, amikor valaki egy ember gabonaföldjén kelt át, akkor téphetett a kalászokból és ehetett belőle, de nem vihetett magával búzát, és nem is kezdhette learatni azt. Ugyanez a szabály volt akkor is érvényes, amikor valaki egy gyümölcsösön áthaladt. Isten tehát így gondoskodott azokról, akik éhesek voltak. De ma már nem mondhatom itt Kaliforniában, hogy ha éhesek vagytok, akkor menjetek el egy narancsligetbe és szedjetek narancsot, mert esetleg egy nagy büntetést róhatnak ki rátok. A tanítványok tehát egy szombatnapon kezdték el tétdesni a kalászokat. A farizeusok és írástudók szemszögéből ezzel megszegték a szombatnapra vonatkozó törvényt, amely értelmében szombaton nem volt szabad dolgozni. Jézus azonban rámutatott arra, hogy a tanítványok szükségleteikről gondoskodnak, majd Dávid esetére emlékeztette őket, akit nagyon tiszteltek. Dávid és emberei akkor éppen Saul elől menekültek. Nagyon megéheztek, és Dávid bement az Isten házába, és ételt kért. Mást nem tudtak adni neki, csak a szent kenyereket, így Dávid azokat vette magához, és az embereinek is adott belőlük. Ezzel azonban vétett a törvény ellen, mert csak a papok ehettek a szent kenyérből. Azonban az emberi szükséglet fontosabb, mint a törvény. Mindezt követően Jézus kijelenti, hogy ő a szombatnap ura. Nagyon fontos ez, mert a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ugyanakkor bölcs dolog lenne, ha mindnyájan megtartanánk a szombatnapot, és így a testünknek lehetőséget biztosítanánk, hogy kipihenje magát és erőt gyűjtsön. Ha az ember minden szombatját az ágyban töltené, akkor sokkal egészségesebb lenne. Mi azonban csak dolgozunk és robotolunk szüntelen, pedig Isten kimondottan miattunk rendelte el a szombatot. Használjuk hát ki és pihenjünk. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, hogy vajon meggyógyítja egy szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Amikor szombaton Jézus a zsinagógában találkozott egy sorvadkezű emberrel, a farizeusok egy emberként szegezték Jézusra tekintetüket, és figyelték, hogy az ő értelmezésük szerint megszegje a szombatnapra vonatkozó törvényt. Szerintük ugyanis szombaton gyógyítani törvényszegés volt. Egyedül csak életet lehetett menteni szombaton, de gyógyítani nem. A vérzést meg lehetett állítani, hogy az ember életben maradjon, de septapaszt már nem lehetett használni. Érdekes, hogy a farizeusok bizonyos értelemben jobban értették Jézust, mint a tanítványai. Tudták ugyanis, hogy Jézus felfigyel majd a sorvadkezű emberre, és tudták, hogy amikor Jézus meglátja az ember életében a nyomorúságot, akkor arra fog törekedni majd, hogy segítsen neki. Ezért szemmel tartották, hogy meggyógyítja-e őt. Sokszor úgy érezzük, hogy Jézust mi nem érdekeljük, mert a mi szükségleteink túl nagyok, és hogy Jézus csak a szépekkel, a gazdagokkal, a sikeresekkel szeret időt tölteni. Jézus figyelme azonban mindig arra az emberre irányul, aki a legnagyobb szükségben szenved. Így volt ez most is a zsinagógában. Jézus parancsára az ember felállt, és Jézus megkérdezte a jelenlevőket, hogy szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni. Szabad, tehát azért nem válaszoltak, mert Jézus sarokba szorította őket, hisz nem mondhatták, hogy szabad és törvényes rosszat tenni, pedig igenis gonosz dolog nem segíteni akkor, ha képesek vagyunk rá. Nyilván életet oltani sem szabad soha, és nem törvényes ez soha. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. A vallási hagyományaik miatt ugyanis ők legszívesebben nem engedték volna meg, hogy ez az ember megtapasztalja Isten erejét, és meg akarták ezt akadályozni. És ma is vannak olyan emberek, akik hátráltatják Isten munkáját a szükséget szenvedők életében, csak azért, mert ez nem illeszkedik az ő teológiájukba. Isten gyógyító erejét akarják hátráltatni, mert szerintük az apostolok ideje után a csodák is megszűntek. Ez azon ritka esetek egyike, amikor Jézus dühös volt. Igaz, hogy akkor is haragra lobbant, amikor a templomban galambokat árultak és pénzt váltottak. Ostort ragadott, és kiűzte onnan ezeket az árusokat. Lényegében ő az emberek vak, vallásos buzgalmára haragudott, és azt dühítette, hogy az embereket annyira el tudja vakítani a vallásuk, hogy nem látják, hogy Isten egy létfontosságú, életmentő kapcsolat kialakításán munkálkodik. Az emberek pedig az egészet egy vallási rendszerre próbálják korlátozni. Mit is mondott Jézus a sorvadkezű embernek? Nyújtsd ki a kezedet! Pedig ez lehetetlen. Az ember is, Jézus is tudta ezt, de ő mégis erre kérte az embert, aki kétféleképpen reagálhatott volna. Elkezdhette volna Jézusnak magyarázni, hogy mindez miért lehetetlen, és elmesélhette volna neki azt a sok esetet, amikor már megpróbálta kinyújtani a kezét, és képtelen volt rá. A másik lehetőség az volt, hogy engedelmeskedik Jézusnak, és valóban kinyújtja a kezét. A választás az övé volt, és abban a pillanatban, amikor megpróbálta, azt vette észre, hogy valóban ki tudja nyújtani, és meggyógyult a keze. Itt egy alapvető törvényszerűséget láthatunk. Abban a pillanatban, hogy az ember szabad akaratából eldönti, hogy engedelmeskedik Krisztusnak, akkor Isten minden szükséges dologgal ellát bennünket ahhoz, hogy valóban engedelmeskedni tudjunk neki. Az Úr sokszor kér lehetetlen tőlünk, amikor az életünk olyan területére mutat, ahol fogyatékosok vagyunk, amely hátráltat bennünket és megakadályozza, hogy győzedelmeskedjünk. Ez lehet egy adott hozzáállás, a temperamentumunk, a testünk gyengesége, vagy egy terület, ahol újra és újra elbukunk. Jézus az életünkben foglalkozni akar ezzel a területtel. Őt nem a sorvadkező embernek a működő keze érdekelte, hanem az, amelyik sorvadt volt. A te életedben is elsősorban azok a területek érdeklik, amelyek nem működnek megfelelően. Neked is azt akarja mondani, hogy légy szabad. Megszabadítalak attól az adott jellemvonástól, amely tönkreteszi az életedet. Mondhatod Istennek, hogy Uram, te nem tudod, hogy én milyen régóta próbálok tőle megszabadulni, és ez sohasem sikerült. Ő azonban nem azt várja tőled, hogy okosan érvelj és kifogásokat keres, hanem ő egy konkrét kéréssel fordul hozzád, hogy tegyél meg valamit. Ne szállj vele vitába, hajtogatva a múltbéli bukásaidat, inkább tedd meg azt, amire kér. Azt mondod, hogy erre képtelen vagy? Hát persze, de tedd meg csak azért is, mert ha eldöntöd, hogy akarsz engedelmeskedni, akkor abban a pillanatban megad neked mindent ahhoz, hogy engedelmeskedni is tudj neki. Amikor azt mondja, hogy ne tedd ezt többé, akkor abban a pillanatban, hogy elhatároztad, hogy nem fogod ezt többé tenni, ahelyett, hogy magyarázkodni kezdenél, Isten képessé tesz arra, hogy engedelmeskedni tudj neki. Isten soha nem fog olyat kérni tőlünk, amihez ne adna erőt nekünk. Ő mindannyiunknak azt parancsolja, hogy tartsunk ki, legyünk szabadok, és engedjük, hogy betöltsön a Szentlélek, és éljünk egy új életet általa. Ha erre hajlandók vagyunk, akkor ő képessé tesz rá. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Mindez tehát már túl sok volt a farizeusoknak, úgyhogy elhagyták a zsinagógát. Figyeljük meg, hogy a vallás milyen vakká teheti az embereket. Tönkre akarják tenni Isten munkálkodását, és nem bírják azt elviselni, hogy az általuk felállított határokon kívül munkálkodik. Kijelentik, hogy Isten hogyan kellene munkálkodjon, hiszen ők mindenkinél jobban tudják, mert teológiát végeztek. Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából, valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, hogy milyen nagy dolgokat visz véghez. Jézus pedig szólt tanítványainak, hogy legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte. Mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérintse. Az emberek tömegesen tódultak Jézushoz. És gondolj csak bele, ha te lettél volna beteg, akkor te is ugyanúgy tolakodtál volna, hogy megérinthesd őt. Így egyre nehezebb lett számára az, hogy csak úgy járjon kelljen, ezért fogtak egy csónakot, és nem messze a parttól kikötötték. A tisztátalan lelkek pedig, mikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia! Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12 választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanergész nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát, Taddeust és Simont a Kananeust, és Júdás Iskariótest, aki elárulta őt. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Más szóval azt gondolták, hogy Jézus megőrült. Mivel teljes idejében az emberek szükségleteivel foglalkozott, ezért még az evésre sem maradt ideje. A magán kívül van kifejezést a skizofréniában szenvedőkre is szokták használni, olyanokra, akik önmagukkal beszélgetnek. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Beelzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, de ha valaki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vékes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Azáltal, hogy azt mondták, tisztátalan lélek van benne, tulajdonképpen Isten Szent Lelkének munkáját a sátánnak tulajdonították. Ez önmagában még nem jelentett megbocsáthatatlan bűnt, de jel volt arra, hogy egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy elkövessék ezt a bűnt. Mi tehát a megbocsáthatatlan bűn? Jézus Krisztus elutasításának vétke. A János 3.16-tól ezt olvashatjuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Az emberek tehát nem voltak hajlandók kijönni a világosságra. És megbocsáthatatlan bűn az, amikor az ember nem hajlandó kérni és elfogadni bűneinek bocsánatát. Pedig Isten gondoskodott arról, hogy megbocsátassanak a bűneink. És ez csak egyetlen egy módon lehetséges, az ő fia, Jézus Krisztus vérén keresztül. Ha ezt nem fogadod el, akkor megbocsáthatatlan bűnt követsz el. Ha nem fogadod be őt, mint uradat és megváltódat, akkor nincs más mód a bűneid bocsánatára. Ha valaki újra meg újra elutasítja Jézus Krisztust, pedig szembesül annak tagadhatatlan tényével, hogy Krisztus valóban Isten fia, akkor csak magyarázatok gyártásával tudja őt elutasítani, mert meg kell valahogy magyarázza a Jézus által tett csodákat és az életében levő hatalmas erőt. Ezért szokták azt mondani egyesek, hogy Jézus esetében tömeghipnózisról van szó. De ez szörnyű vád, mert ez azt is mutatja, hogy az ember tudomáson kívül akarja hagyni az egyértelmű tényeket, a nyilvánvaló igazságot, és irracionális érvekkel próbálja elpusztítani a bizonyítékokat Jézus Krisztust illetően. Mindez csak azért, mert ez a bizonyos ember a szívében már Jézus ellen döntött, és kijelentette, hogy már pedig ő nem fog hinni Jézus Krisztusban. Az ilyen irracionális magyarázkodás egyre közelebb viszi őt a megbocsáthatatlan bűn elkövetéséhez, hisz ekkor már a saját értelmének sem hisz. Az írástudók azt a magyarázatot kezdték mondogatni, hogy Jézus az ördögök fejedelmével űzik ki az ördögöket. Így tulajdonképpen irracionális módon utasították el az orruk előtt levő bizonyítékot, mert eleve elhatározták, hogy nem fognak hinni Jézusban. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Korábban azt gondolták, hogy megőrült, tehát ezért jöttek el érte. Ott áll tehát az édesanyja Mária és testvérei Jakab, Júdás és Simon a ház előtt, és kint megállva beküldtek hozzá és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült és szóltak neki. Íme, Anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Jézus ezzel azt mondja, hogy Isten családjában az emberek között mélyebb kötelékek alakulnak ki, mint vér szerinti családjukban. Amikor valaki Jézus Krisztust követi, akkor egy egészen csodálatos, mély, bensőséges kapcsolat alakul ki a hívők között. Olyannyira, hogy az embernek bensőségesebb kapcsolata lehet például egy benszülöttel Új-Guineából, aki pár évvel korábban még kanibálként élt, mint saját vér szerinti testvérével, vagy akár ikertestvérével is, aki még nem tért meg. Persze mindez abban az esetben igaz, ha az a benszülött szintén Jézus Krisztusba vetette hitét, és újjászületett. Emlékszem, hogy egyszer Új-Guineában egy benszülött törzsfőnökkel beszélgettem egy tolmács segítségével. A kezében lándzsákat tartott, és ezt mondta nekem. Én ezekkel korábban embereket öltem, most azonban, hogy ez az enyém, és felmutatta a Bibliáját, nincs szükségem a lándzsákra, és ezért szeretném neked odaadni őket. És azonnal egy nagyon szoros kötelék alakult ki közöttünk. Ő is az én testvérem Jézusban, és bár nem beszéltük ugyanazt a nyelvet, mégis szellemi értelemben nagyon jól tudtunk kommunikálni Jézus Krisztus szeretetével. Éreztem, hogy ez a benszülött törzsfőnök Krisztus szeretetét önti ki rám. Ez egy csodálatos szellemi megtapasztalás volt egy olyan emberrel, aki pár évvel korábban még kanibálként élt, most azonban már Isten munkájának köszönhetően ő is a testvérem Krisztusban. A kulturális háttérünk teljesen eltérő, és nem beszéljük ugyanazt a nyelvet, mégis egy olyan lelki kapocs alakult ki közöttünk, amilyet korábban még sohasem éreztem. Jézus is ezt mondja. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körbeülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Isten családjában tehát egyek vagyunk Krisztus testeként. És bárcsak felismernénk ezt. Most térjünk egy pillanatra vissza a 33-as vershez. Jézus feltette a kérdést Máriával kapcsolatban, hogy ki az én anyám? Ennek fényében bizony meg kell gondolni, hogy érdemes-e Máriához imádkozni. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért. De álljunk csak meg egy pillanatra. Jézus felteszi a kérdést, hogy ki az én anyám? Miért nem megyünk inkább közvetlenül a forráshoz, a minden forrásához? Menjünk tehát bátran a kegyelem trónusához, hiszen Jézus megnyitotta előttünk az utat. Hát nem csodálatos, hogy egyenesen Istenhez mehetünk Jézus Krisztus által?